Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
A telefonálás történetébe nyújt bepillantást a Kiszeni Múzeum legújabb időszaki kiállítása. A 19. század végétől napjainkig nyújt betekintést a telefonálás technikai és kultúrtörténetébe. A budapesti Kiszeni Múzeum Halló, Halló című január 18-áig megtekinthető időszaki kiállítása. Perényi Roland, a Kiszeni Múzeum igazgatója, aki egyben a kiállítás egyik kurátora is, kiemelte, hogy a telefonálásnak nem csak a technika történetét szerették volna bemutatni, de megpróbálták a telefonnak, mint tárgynak, illetve a telekommunikációnak a kultúrtörténeti vagy társadalomtörténeti hatásait is közönség elé tárni. Ebben számos gyűjtő, köztük a kiállítás másik kurátora, Bende Károly is a segítségükre volt, a tárlat kurátora volt rajtuk kívül Balla Loránd is. A múzeum sziklapincéjében 9 teremben tekinthető meg a kiállítás. Perényi Roland kiemelte, a Kiszeni Múzeumban még soha nem volt ennyi interaktív elemmel ellátott tárlat. A látogatók egymással kommunikáló, hívható és felvehető régi készülékeken keresztül telefonálhatnak egymásnak, a tárgyakat tehát nem csupán megérinteni, de akár használni is lehet. A tárlat alaphangulatát speciális filmek, zenék, hanghatások, telefoncsörgések, telefonbeszélgetések adják. A kiállítás tárgyi anyagának jelentős részét a Kiszeni Múzeum műszaki gyűjteményének darabjai mellett magángyűjtőktől kölcsönzött antik készülékek, illetve más közgyűjteményekből, köztük a Posta Múzeumtól, Budapest Főváros Levéltárától és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtártól származó tárgyak, dokumentumok, plakátok alkotják. A gyűjteményben a történeti anyag mellett kortárs művészeti alkotások és projektek is szerepelnek, amelyek a telefont, mint motívumot mutatják be. Kitértek arra is, hogy minden teremben más-más témát dolgoztak fel. A látogatók megismerhetik a telefonálás kultúr- és társadalom történetét, a különböző kis- és nagyipari telefongyártókat. Bende Károly kiemelte azt is, a tárlat közönsége emellett megismerkedhet egyebek között a telefonközpontok és a nyilvános telefonálás történetével, bepillantást nyerhet a rongálások problematikájába, láthat speciális munkatelefonokat, köztük cselét hívó és tűzjelző telefonokat is.
Film.
Harmadik alkalommal adták át a Huszárik Zoltán díjat, a közmédia filmes elismerését a Magyar Mozgókép Fesztivál keretében Balatonfüreden. Az idei díjat Berta Lívia rendező vehette át. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT, valamint a Média Szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap által 2023-ban alapított Huszárik Zoltán díjat minden évben egy olyan filmes alkotó kapja meg, aki az adott évben kimagasló teljesítményével jelentős hatást gyakorol a hazai mozgókép kultúrára. A szakmai bizottság egyhangú döntéssel ítélte az elismerést Berta Líviának, aki rendezőként számos érzékeny, történelmi és társadalmi jelentőségi alkotás létrehozója. Nemrég az M5 levetítette a legpompásabb Emberi elme című alkotását, amely a legnagyobb tengeren túli tudománytörténeti gyűjteményekben felelhető dokumentumok, illetve Neumann János lánya Marina von Neumann-Wittmann apjával kapcsolatos személyes emlékei és számos különleges archív felvétel felhasználásával készült. A filmből kirajzolódik a világhírű matematikus története Budapesttől a Princeton Egyetemen és Los Alamoson át Washingtonig. Visszaemlékezések, interjúk és kordokumentumok segítségével ismerhetjük meg a különleges tudóst.
Festmény.
A firenzei Uffizi képtár igazgatója bejelentette, hogy szigorú szabályozáson dolgoznak a múzeum termeiben szelfizők korlátozására, miután egy látogató fényképezkedés közben nekiesett egy festménynek és megrongálta. Simone Verde, aki 2024. januárjától vezeti a világ egyik leglátogatottabb képtárát, azt mondta, hogy véget akarnak venni a képtárhoz és a kulturális örökséghez nem illő magatartásformáknak. Az igazgató a mobiltelefonokkal képeket készítő látogatókra utalt, akik egy-egy híres alkotás előtt saját magukat akarják megörökíteni. Az Uffiziben nem tiltják a saját használatra készülő felvételeket, aminek következtében a képtár legismertebb festményei előtt hosszú sorokban várakoznak a szelfik. A probléma azután került napirendre, hogy egy 40 éves olasz férfi nemrég szelfizés közben nekiesett egy festménynek. Az 1700-as évek művészetének szentelt ideiglenes kiállítás egyik festménye rongálódott meg. Anton Domenico Gabbiani alkotása, amely Ferdinando de Medici nagyherceget ábrázolja. A látogató beállt a festmény elé, és a képen ábrázolt nagyherceg testtartását akarta utánozni, de megbotlott, valószínűleg a képet tartó pódium szegélyében. A férfi ellen feljelentést tettek, a festményt pedig restaurálni kell. A kiállítást emiatt egyébként július 2-ig lezárták.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Aki járt már fényfesztiválon a világ bármely pontján, az tudja, milyen felfoghatatlannak tűnő vizuális élményeket lehet életre hívni pusztán a fény segítségével. A Zsolnai Fényfesztivál eddig ismeretlen mélységekbe és magasságokba repít, de nem csak Pécsen részesülhetünk maradandó vizuális élményekben. A természetes fénnyel, lámpafénnyel és tükröződő felületekkel való játéknak több száz, de inkább több ezer éves hagyománya van a művészetekben. A barlangi árnyátékoktól kezdve az indonéz gyertyafényes előadásokon át egészen Viktor Vazareli munkásságáig rengeteg példát találunk arra, ahogy az ember feszegeti a vizualitás határait. Akár az ecset, a papír és a szén, a fény is médium, méghozzá az egyik legtermészetesebb művészeti eszköz. Olyannyira a mindennapjaink része, hogy sokszor bele sem gondolunk, milyen vizuális élményeket tud életre hívni. Holott a fénnyel való játék régre nyúlik vissza. A fényművészet igazán a 20. században kezdett el kibontakozni a technika fejlődésének köszönhetően. Megjelent többek között a lézer, valamint a holografikus ábrázolás, amelyek új távlatokat nyitottak meg a fényművészetben. Ma már a legtöbb hazai fesztiválon belefuthatunk valamilyen vetítésbe, fényfestésbe, vagy egyedi fényinstallációba a zenei programok alatt. Lyon, Amsterdam, Leuven, London, Gent, csak néhány város, amely kiemelkedő fényfesztivált jegyez. De nem kell országhatáron túlra utaznunk, hogy a korábban említett hipnotikus erejű élményekben részesüljünk. Pécs ad otthont ugyanis hazánk egyetlen fényfesztiváljának, ahol nem csak a fényművészet iránt érdeklődő szakmai réteg mozdul meg, hanem az egész ország is. Ebben a városban évtizedek óta meghatározó a fényművészettel, vetítéssel foglalkozó közeg. A szakmai tudáson túl pedig a történelmi belváros és tökéletes díszlet egy hasonló kaliberű programnak. A Baranyai Vármegye székhelyre pedig immár 8-szorra érkeznek közel 100 000-en. Szakmabeliek és érdeklődők, hogy megcsodálhassák a világ kiemelkedő fényművészeinek munkáit. A Kiégő Izzók szakmai koordinálásával a Nemzetközi Zsolnai Light Art fényfestő versenyen a pécsi Székesegyház homlokzatán elevenednek meg a háromdimenziós, épületspecifikus fényalkotások. Aki látott már a Székesegyházra vetített alkotásokból párat, az tudja, elsöprő ereje van a hangnak, fénynek és a térnek egyszerre. Bár kétségkívül a versenymunkák az egyik legnagyobb attrakciója az eseménynek, érdemes végigjárni a minden évben fenomenális élményt nyújtó fényútját. A pécsi belvárost behálózó fénykörült állomásai egyesével csavarják el a fejünket, ráadásul számos helyszínen az alkotás szabadságának örömét is átélhetjük.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Kiabálás, földönfetrengés, csapkodás, könnyek, és persze a tehetetlenség, amit ilyenkor szülőként érzünk. Itt egy remek könyv, amely segít megérteni, mi zajlik a gyerekben, és miért van valójában szüksége arra, hogy hisztizzen. Nem csodát ígér ez a kötet, hanem azt, hogy tudni fogod, mit tegyél, hogy közelebb kerülj a gyerekedhez, önmagadhoz, a nyugodt hétköznapokhoz. A címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauza gyerekkori dükitörésekhez. A szerző Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője, maga is feketeöves hisztis, úgyhogy muszáj megkérdeznem, ha most fel kellene idézni egy igazán emlékezetes hisztit, melyik lenne az.
Hát olyat is nagyon sokat tudnék mondani, ami így a közvetlen környezetemben, vagy amit a munkám során látok, vagy amit ovis gyerekeknél tapasztalok, de ugyanolyan élénken fel tudok idézni olyat is, amikor én hisztiztem. Mondjuk a legmarkánsabb, azt hiszem, hogy a legidegesítőbb talán az lehetett az én hisztimben, hogy viszonylag hamar éreztem úgy gyerekkoromban, hogy muszáj nagyon nagy amplitudóval kifejeznem, amit érzek, és ezt gyakran úgy tettem meg, hogy mondjuk bevágtam egy ajtót, és így nagyon ott van a fülemben annak a hangja, amikor így egy ilyen bérházban bevágod az ajtót, és utána így pereg le a festék az ajtókeretről, és azt még így hallod egy pár másodpercig.
Esen szó arról, hogy hogyan született meg ez a könyv, tehát a szakmai tapasztalataid, amilyen kérdésekkel megkerestek téged, amilyen gyereket láttál, akinél pont nem tudták a szülők, hogy mit kellene csinálni, ez adódott össze?
Igazából a legeslegerősebb az az, hogy a legtöbbször, amikor egy szülő segítséget kér, az akkor van, nyilván most leveszem azt, amikor tényleg van valami olyan diagnózis a háttérben, amikor egy szakmai segítséget kér egy szülő, de hogyha nevelési helyzetben kérnek segítséget, az a legtöbb esetben az, hogy a fejemre nőtt, nem tudom irányítani, nem tudom megállítani a dükkitöréseit, borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerülünk, teljesen eszköztelen vagyok, azt érzem, hogy ő irányítja a családot, és akkor ez volt az, hogy egy ilyen helyzetben senki nem érzi jól magát, a szülő sem érzi jól magát, de a gyerek sem. Tehát látszólag a gyerekek szeretik azokat a helyzeteket, amikben ők nyernek, de igazából hosszú távon nem szeretik, hogyha ők irányítják a hajót. Azt szeretik, hogyha a hajót valaki irányítja, és abba bele kell, hogy férjen, hogy ő ennek időnként ellene szegül. Hát gyerek próbálgatja a határait, tanulja önmagát, de azért a legnagyobb nehézséget a legtöbb esetben ez okozza a szülőknek, hogy egyszerűen nem ura a helyzeteknek.
És jól viselik a szülők, amikor azt mondod, hogy akkor kezdjetek el róla beszélgetni, hogy milyen önismerettel rendelkezik, milyen beidegződései vannak, mit hozott magával gyerekkorban?
Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szülők már segítséget kérnek, akkor valószínűleg ott már nagyon nagy a szenvedésnyomás, és ha eléggé szenvedünk, akkor bármit megtennénk azért, hogy abból kikerüljünk. És nekem szerintem az egyik erősségem az az, a sok minden mellett, ami nem megy, de hogy ami például megy, az az, hogy nagyon úgy próbálok kommunikálni a szülőkkel, hogy nem hibást keresünk, semmi baj, hogyha ez nem megy, nem arra akarom megtalálni a választ, hogy tessék, akkor most itt kiderítettük, hogy te csinálod rosszul, egyáltalán nem, hanem van egy olyan kapcsolat, és ebben hiszek, hogyha egy jó kapcsolatot ki tud alakítani egy szakember egy szülővel, vagy egy ember egy másik emberrel, akkor ott lehet őszintén beszélni akár nehéz témákról is.
Min érdemes elgondolkodni a szülőnek? Szóval, hogyha tényleg önvizsgálatot tart, hogy mi az a pont, amire ő ugrik?
Például ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy mi az, ami neki már átment azon a határon, hogy ő sem tudja már megtartani a normál állapotát, amit itt szeretne szülőként működtetni. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy tisztában legyünk azzal, és ez egyszerre önismeret és egyszerre empátia mások felé, meg magunk felé is, hogyha nekem is nehezen megy az érzelmeimet kordában tartani, amikor a gyereknek hiába mondom el 120-szor, hogy vedd fel a cipődet, mert el kell indulnunk, mert el fogunk késni, és nekem is nehéz már szabályozni a saját érzelmeimet, akkor talán egy következő napon egyel türelmesebb leszek a nálam sokkal kisebb gyerekhez, akinek ez szintén nem megy. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos mantránk kell, hogy legyen, hogy a szülőség az nem valami olyan, amit akkor csinálunk jól, ha minden nap sütésesen lefut. Mindig lesznek konfliktusok, azért, mert a gyereknek meg kell tanulnia a világot, az embereket, mindent meg kell tanulnia. És amikor van egy hisztis helyzet, vagy mondjuk két krízis között vagyunk félúton, akkor vagy már ott az agyam hátuljában szól, hogy ebből pillanatokon belül botrány lesz, akkor szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy nekem most ebben a pillanatban mi segítene. Mi segítene, hogy vagy én ne kerüljek bele ugyanabba az örvénybe, amiben a gyerekem van, mi segítene abban, hogy értsem, hogy mi történik a gyerekemben, én mit érzek, azt megpróbáljam beazonosítani, és miközben egyébként ezen gondolkozunk, ennek nem csak az a haszna, hogy rájövök, hogy mi lenne a megoldás abban a helyzetben, hanem az is a haszna, hogy az idegrendszer, az agy ilyenkor egy gondolkodó üzemmódban van, és az érzelmi rendszer egy picit meg tud nyugodni. És ha ilyenkor ránézünk újra arra a szituációra, amiben mondjuk egy közért közepén van éppen szabadul el a minden is, hogy akkor ott egy picit lehet, hogy könnyebb megoldásokat találni, ha mi már egy nyugodtabb állapotban vagyunk.
Sokszor kitérsz arra, amikor arról van szó, hogy érdemes átgondolni az embernek a saját gyerekkorában történteket, és a szüleinek a reakcióit, hogy semmiképpen nem szeretnéd hibáztatni a szülőket, tehát nem erről van szó, de nagyon tanulságos az, amit hozunk gyerekkorból. Mondanál példát, hogy mi minden jelenhet meg? Mondjuk, hogyha a kislányunk aznap, nem tudom én, nem a piros cipőt, hanem a kéket szeretné fölvenni, de nagyon. És akkor egy ilyen rendes ortítózós hiszti van késéssel.
Két irányból válaszolnék. Az egyik az az, hogy én valóban azt gondolom, hogy bár manapság ez tényleg egy ilyen trend lett, hogy mennyire traumatizált mindenkit az előző generáció, de hogy én nem érzem, hogy ez nagyon előre mutató lenne, mert minden kornak megvannak a maga törvényei, a maga szokásai, és persze nyilván ma már tudjuk, hogy nagyon nincs rendben egy gyereket megütni, de hogy 50-100 évvel ezelőtt teljesen más volt az emberek fejében, és én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy szülő valójában ártani szeretne a gyerekének. Sajnos előfordul, de hogy azért általában a szülők jót akarnak a gyereküknek, még hogyha ez időnként nagyon is balulsül el. És hogy régen mondjuk volt az, és akkor itt visszatérek a kék vagy piros cipős reggelre mondjuk, hogy régen nem volt ekkora szabadságfoka a gyerekeknek. Régen senki nem tette fel azt a kérdést, hogy melyik cipődet szeretnéd felvenni, hanem ott van, hát ráadásul ott van az egy darab cipőd, amit így felvehetsz, úgyhogy vedd föl és induljunk. Nem volt ekkora, tényleg így tudom megfogalmazni, nem volt ekkora szabadságfok a levegőben. Nem volt kérdés, hogy én dönthetek-e bizonyos dolgokban. Ez szült egy olyan szülőgenerációt, akik nagyon nagy szabadságot szeretnének adni a gyereknek, és ezért nulladik pillanattól kezdve mindent megkérdeznek a gyerektől. Vegyünk fel pulóvert? Kérsz nem tudom mit? Így menjünk, oda menjünk, most menjünk a nagy jéghoz. Tehát tényleg kérdések ezrei záporoznak azért, mert az lett, hogy fú, ne korlátozzam be a gyerekemet, mert én nagyon be voltam korlátozva. Ezért lesz botrány abból, hogy a kék vagy a piros cipő, mert és igazából abból annak a frusztrációja nehéz egy ilyen reggeli elindulásban, hogy a gyerek se tudja. De addigra már rászoktattuk 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy dönthetsz bizonyos téged érintő kérdésekben, és utána meglepődünk, amikor egy ilyen döntési helyzetben ő ki akarja fejezni az akaratát, szóval szerintem sok minden ütközik egymással, és ezzel sincs semmi baj, ez is majd ki fog hozni, ki fog adni magából egy új generációt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek milyen szülők lesznek majd.
Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dükitörésekhez. Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg a Szülők könyvtára sorozatban. Ezt a beszélgetést folytatjuk még a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján számos izgalmas téma szóba kerül. Érdemes meghallgatni.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.